Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 221. dicséretünket keressük elő, 221. énekünket, és énekeljük el mind a 6 versével: Légy irgalmas Úristen mi nékünk, mert ellened átnokul vétkeztünk. 221. Csendesedjünk el imádságban. Köszönjük néked, Urunk, a mai estét is, amikor elcsöndesedhetünk előtted imádságban, azért, hogy elsőrenden imádjunk téged, aki teremtetted ezt a mindenséget, és aki törvényt adtál, aki figyelsz törvényed megszegőire is, de a törvényed betartóira is, aki látod azokat, akiknek fáj ez a dolog, hogy nem tartják be törvényedet, és bűnbocsánatért esedeznek te hozzád, és azért, hogy teremts bennük új szívet, akik mindeközben Krisztusra hivatkoznak, mert más egyéb, amire hivatkozhatnának, nincs nekik. Így szeretnénk mi is előtted állni, és kérni, hogy áld meg a mai esténket, és te készíts minket ígéddel a holnapi úrvacsora vételre, a holnapi ünneplésre. Kérünk téged, hogy áld meg szíveinket, lelkeinket ebben az órában, itt a templomunkban. Szólj hozzánk, Urunk, személyesen. Amen. Kedves testvéreim, a Pál apostol Timóteushoz írt második levelét lapozzuk fel, és ennek a harmadik részét olvassuk. Tehát Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele, harmadik részét. Az első verstől olvassuk a 13. versig. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt, és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat, akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak. Miképpen pedig Jannes és Jambres ellene állottak Mózesnek, aképpen ezek is ellene állnak az igazságnak, megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. De többre nem mennek, mert esztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt, amiképp amazoké is az lett. Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, melyek rajtam estek Antiókiában, Ikóniumban és Lisztrában. Minémű üldöztetéseket szenvedtem, de mindezekből megszabadított engem az Úr. De mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak, a gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban. Eltévejítvén és eltévejedvén. Kedves testvérek, Pál apostolnak ezt a néhány szavát vizsgáljuk itt estéről estére, és tegnap végignéztük ezt a bűnlistát, amit itten felsorol, hogy ennek a tükrébe nézzünk, és hát megvizsgáljuk a saját szívünket, lelkünket, hogy mi is lakik, ugye mi bennünk. És ha az Úr lelke munkálkodik bennünk, akkor azt kell mondanunk, hogy mi nem vagyunk alapvetően jó emberek, hanem alapvetően nagyon sok gonoszság lakik bennünk. És ezt lehet félváról is venni, meg nem törődni vele, elmenni emellett, de az Isten nem megy el ezek mellett, a dolgok mellett, és egyfelől ezek miatt megbüntette Krisztust, másfelől, hogyha nekünk nem kell a Krisztus által szerzett kegyelem, akkor pedig minket fog megbüntetni ezek miatt. És ezeknek a bűnöknek a büntetése az örök kárhozat, az örök elveszedelem, ahogy mondja az íge. Tehát ezeket a dolgokat, ezeket tanácsos sokkal komolyabban venni, mint sem talán hajlik rá a szívünk és a lelkünk, és kell, hogy engedjünk az Úr lelke munkájának, hogy minket ezekkel a bűneinkkel együtt a keresztje elé kényszerítsen, és ott megvalljuk ezeket, és kérjük a bocsánatát az Úrnak. És ha megkaptuk, mert megkapjuk, akkor köszönjük meg, és utána kezdjünk egy nagy harcot ezek ellen, a felsorolt bűnök ellen, a hétköznapi életünkbe, ugye Krisztusba kapaszkodva. Minden esetre, testvéreim, most egy kicsit tovább lépünk, mert a bűn felsorolásnak a végén van egy olyan megjegyzés, ami ennek az egész fekete listának, bűn listának a szomorú csattanója. Mert hogy az még csak hagyján, amit mond az apostol, hogy az emberek ilyenek lesznek az utolsó időben, az emberek ilyenek lesznek, de Pál azokról az emberekről beszél, akikről egyszer csak azt mondja, hogy ezeknél megvan a kegyességnek a látszata. Hoppá, hoppá, mondja az ember. Pál nem akárkikről beszél, nem általában beszél arról, hogy az utolsó napokban az emberek a világban ilyenek lesznek, hanem a kereszténység körén belül lévő emberekről, a keresztény egyházaknak vagy gyülekezeteknek a tagjairól beszél. Hogy azok lesznek ilyenek. Ugye láttuk ezeket a bűnöket, és mondanánk, hát ezek inkább ugye az Isten házát messze elkerülő emberekre vonatkozók, a gyülekezetbe nem járókra vonatkozó dolgok. Erre azt mondja az apostol, hogy nem. Ezek a templomba menők, a gyülekezetbe járó emberek, a magukat keresztényeknek valló emberek, azok fognak ilyen bűnökbe élni, amiket felsorol. Megvan náluk a kegyességnek a látszata, mondja. A kegyesség kül alakja, a kegyességnek a formája. Kétségtelen testvérek, hogy vannak emberek, akiknél a kegyességnek a látszata sincs meg. Ugye, tehát úgymond a kegyesség formája, az Istenfélelemnek még a formái sincsenek, meg még nyomelegekbe sincsenek meg náluk, mert mondjuk a templomnak a tájára sem mennek. Vagy imádságra nem kulcsolják soha a kezüket. De vannak emberek, akiknél megvan a kegyességnek a látszata, a külső formái. Templomosak, tartják a vallási ünnepeket, énekelnek is, imádkoznak, adakoznak, keresztelnek, konfirmálnak. Olykor kegyes szófordulataik vannak. Csak hogy, mondja az apostol, ezeknél az embereknél előfordulhat, hogy a kegyességnek csak a látszata van meg. Ezek a külalakok, a formák, az edény van meg, de a tartalom, ez a sok bűn, amit fölemlít az apostol. Nagyon szép a külalak, a formák, de a tartalom micsoda? Csak a kegyesség látszata? Azt mondja, hogy ezek az emberek, megvan náluk a kegyesség látszata, de a kegyesség erejét megtagadják. A kegyességnek a dünamiszát, ahogy mondja az eredeti szöveg, az erejét, az átütő erejét ezek az emberek megtagadják. Mi az a tartalom, ami a formáknak kellene, hogy adjanak átütő erőt? Mi az, ami a kegyességnek az erejét adja, kérdezzük. Hát nyilvánvaló testvérek, hogy akik ilyen bűnökbe élnek, azok megtagadják a kereszténység erejét, illetve a kegyesség erejét, de akik nem ezekbe a bűnökbe élnek, hanem akik tiszta és szent életre törekszenek, azoknál megvan a kegyességnek az átütő ereje. Azok nem tagadják meg a kegyesség erejét, mert a szentségre törekszenek. Ezek az emberek, akiket ezek csak a formákat őrzik, de közben szentségtelenül élnek. És ezzel megtagadják a kereszténységnek az erejét. Akiknél megvannak a formák, és abban ők az Urat szerető, az Úr mellett elkötelezett, hozzá ragaszkodó, engedelmes, szent életet akarnak élni, azoknál megvan a kegyességnek az ereje, a dünamisza, átütő ereje. Na már most testvérek, így meg kell vizsgálnunk magunkat, ugye mindig ebbe a tükörbe is bele kell nézni, hogy nálunk ugyan mi van meg. A kegyességnek a formái rendben vannak, és ezzel nincs is baj a kegyességnek a formáival. Akkor van baj, hogyha mondjuk olyan formák, amik nem a Bibliából jönnek. Mert vannak olyan kegyességi gyakorlatok, hogy gyónunk, meg a papnak, meg keresztet dobálunk magunkra, meg mit tudom én, szentelt vízzel locsoljuk magunkat, ezek rossz formák. De mondjuk nálunk reformátusoknál nincsenek ilyen rossz formák, nálunk a formák jók. Kérdés, hogy mi, akik református protestánsnak valljuk magunkat, nálunk a tartalom ott van-e? Vagyis ott van-e a teljes szívünk? Ott van-e az, hogy mi ragaszkodunk az Úr Jézushoz? Őt megváltónak, őt egyedüli Urunknak valljuk. Mi keressük az ő akaratát a hétköznapi életünkben, akkor is, ha nem lát senki minket. Hogy szeretjük az Úr Jézust, hogy törekszünk az ő akarata szerint élni. Ha igen, akkor nem tagadtuk meg a kereszténységnek vagy a kegyességnek az erejét. De ha nem ilyenek vagyunk, hanem eleresztjük magunkat, azt a templomba ott vagyunk, meg éneklünk, meg prédikálunk, de közben meg... akkor megtagadtuk a kegyesség erejét. Akkor ne várjuk, hogy bárki odafigyeljen a mi kegyességünkre. Akkor ne várjuk, hogy a világban, majd a munkahelyen, meg a családban, meg a környezetünkben, meg a városban, meg nem tudom, majd odafigyelnek ránk. Mert nincs ereje annak, amit csinálunk, és ez a mai református egyházis testvérek, és számos gyülekezet, és sajnos tele van olyan emberekkel, akik a kegyességnek a formáit azt szépen hozzák, de éppen nincs benne semmi tartalom, és erőtlen az egész. Ugye a kutya se figyel rá oda. Legfeljebb azért figyel rá oda, hogy ja, hát ezek is ilyenek. Mert meglátja ugyanazokat a bűnöket a lelkészeknek, vagy a presbitereknek, vagy nem tudom kiknek az életébe. Amit a világban is lát. Ja, hát ezek ilyenek. Mi van meg nálunk? Ugye a kegyességnek megvan az ereje? Vagy nálunk csak a formák vannak? És nem is nagyon akarjuk, hogy ez erővel telítődjék, hatalommal telítődjék. Ha megelégszünk ezekkel a formákkal, testvérek, sokan megelégszenek, akkor az egész kegyességünk, ha belegondoltok, nem más, mint egy színjáték. Akkor csak egy színjáték az egész. Lehet piszok komolyan venni egy színésznek a színdarabot, és úgy előadni, hogy azt hiszik a nézők, hogy mintha az előttük állna a valóság, ugye? De jól játssza a szerepet. De aztán lejön a színpadról, mosolyog, és megiszik két sört, és aztán megy, és teljesen más ember. Nem Macbeth, vagy tudom, nem a velencei Kalmár. Akármilyen jól is játszotta. Tehát sokszor, testvérek, csak egy színi előadás. Értitek, hogy nálunk csak egy színi előadás a kereszténység, egy színházi szerep, ami mögött, otthon, sutyomba, ott húzódik, vagy a lelkünkbe ott húzódik egy hitetlen szív, és egy istentelen, tulajdonképpen egy istentelen élet. Az a beszédstílus, amit a gyülekezetben nem engedjük meg magunknak, de otthon megengedjük. Azok a szórakozások, amiket otthon megengedjük, de a gyülekezetben persze ott nem engedjük meg, mert a látszatot föl kell tartani. A színészi teljesítmény lehet jó, de hát az Isten látja a mi szíveinket. Ugye emlékezzetek, hogy az Úr Jézus Krisztus pontosan ezt kifogásolta a korabeli farizeusoknál, írástudóknál. Játszották a szerepüket. Ugye a képmutatás, ami miatt elfogja őket Jézus, és számon kér őket, az nem más, mint színészet. Ugye? Megjátszották a kegyességet, a formák megvoltak, csak az erejét tagadták meg. De Jézus látta, hogy ezek az emberek miközben másoknak prédikálnak, meg másokat itten a törvény betartására akarnak venni, ők maguk ugye semmiatt abból nem csinálnak. Se amit prédikálnak, azt nem hiszik el, se amit mondanak, azt nem hiszik, se amit másoktól elvárnak, ők maguk se cselekszik azt. Csak játsszák a Csekovicsot. Hát Jézus ezt a legkeményebben megítélte ugye őket. Azt mondta neki, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Ugye a sírok a földön voltak, és úgy bekenték őket szépen kívülről. De benne mi volt? A holtaknak a maradványa, ugye, és az tisztátalannak számított a zsidóknál. Ilyenek vagytok, mint a meszelt sír, hogy kívülről gyönyörűek vagytok, és bennetek mi van az életetekben, mi van a szívetekben, mondta nekik. Vagy mondta nekik, hogy olyanok vagytok, mint a tálak, amikben benne van a nagyon szép, úgy kívülről, de belenéz az ember, mi van benne, tele van mindenféle rablott dolgokkal, mindenféle becstelenséggel, tisztátalansággal. Kívülről nagyon klasszak vagytok, csak épp bele ne nézzen valaki a szívetekbe, de Jézus pont belelátott ugye a szívükbe, és látta, hogy milyenek. És belénk lát az Úr, testvérek, ma is, belém lát, meg belétek lát. Akkor aztán mit lát bennünk? Hogy lát egy szép herendi vázat, az benne ott a mocsok. Ez a legdöbbenetesebb meghasonlás, testvérek. Ez a kettősség. Ez, ugye? Ez a fajta kettősség, amikor ebbe valaki bele engedi magát. És megelégszik ezzel. Nálam megvan a kegyesség látszata. És aztán élem az életemet önfejűen, magam körül forogva, meg paráznám, meg pénzsóváró, meg káromlom az embereket, meg irgalmatlan vagyok, meg mértéktelen, meg áruló, meg minden, amit itt felsorol az apostol. De közben a kegyesség látszatát piszkosul fent tartom. Hát hogy van ez, testvérek? Hogy van ez nálam? Hogy van ez nálatok? És azt hiszem, hogy ha ebbe a meghasonlásba kapjuk magunkat, vagy az Úr ebbe kap minket, akkor még a rosszabbik, amikor mi nem azt mondjuk, hogy igen, Uram, hanem mit mondunk, hogy az összes többi hívő ilyen, és elkezdünk mutogatni. Ugye? Ez még a másik nagy művelet egyes hívő embereknek, hogy azért, mert ők benne vannak a mocsokba, ahelyett, hogy megalázkodnának, mindenkit bele akarnak ugyanoda rángatni maguk mellé a mocsokba. Ő is ilyen, meg ő is ilyen, mindenki olyan. És ezzel azt hiszi, hogy a szerencsétlen fölmenti saját magát. Mert nem mindenki olyan azért, mint ő. Mi mit csinálunk ebbe a helyzetbe? Ebbe a borzasztó kettőségbe kap minket az Úr, testvérek, hogyha ebbe leleplez minket, akkor tudjuk mondani, hogy Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Csak ezt ne, csak ezt a kettőséget ne, csak ezt a meghasonlottságot ne, mert így nem akar, inkább Jézus mit mond, legyél inkább forró, vagy legyél hideg, de langyos ne legyél, mert kiköplek. Akkor Uram, őrizd meg attól, hogy inkább forró legyek, vagy menjek, azt éljek a világba hitetlenül. De ne játsszam meg a nem tudom kicsodát a templomba. Az igazi kegyességbe, testvérek, érzitek ezt, és azt hiszem, hogy mindjárt így egyet is tudunk ebbe érteni, hogy az igazi kegyességbe megvannak a formák, az ige szerinti formák. Ott van a gyülekezet, ott van a szolgálat, ott van az imádság, ott van a Biblia, ott van az engedelmességre törekvés. De nem csak a formák vannak, hanem tényleg ott van a szív is. Ott van benne az ember egész esze, érzelmei, akarata. Ott van benne az Úrnak a szeretete, az engedelmességre törekvés. Lehet, hogy egy kicsit lelanyhul, vagy valami, de újra és újra fölfrissül ebbe az ember. És benne van a szívem ebbe a dologba. Benne van a szívem, az egész valóm ebbe a dologba, és nem csak egy színészet az egész. Az igazi kegyességbe, testvérek, a helyes formák kapcsolódnak a helyes tartalommal, a szent tartalommal, a szentség tartalmával. Akár hit tartalom tekintetében, akár életvitel tekintetében. Ez a kegyesség, ez kellene, hogy ott a szívünk előtt lebegő, hogy ilyen hívő akarok én lenni. Én ilyen hívő, Uram, könyörülj rajtam, mert én ilyen hívő akarok lenni. Ne engedd, hogy belecsúszak ebbe a másik szerencsétlen állapotba. És ha belecsúsztam volna, húzzál ki belőle. Igazgasd lábaimat, azt mondja a Zsoltáros, a te ösvényeidre, és húzzad ki lábamat a sáros fertőből, hogy a te útadon járjak egyenesen és elkötelezetten. Egy picit tovább lépünk, testvérek. A 6. vers azt írja, hogy az ilyen típusú emberek közül, tudnélik az ilyen képmutató, vagy meghasonlottság, vagy kettősségbe élő emberek közül kerülnek ki, ezek közül kerülnek ki a tévtanítók. A tévtanítók. Azok az emberek, akik nagyon, nagyon hívőnek, nagyon vallásosnak, nagyon kereszténynek tűnnek, közben nem azok, mert tele vannak ezekkel a felsorolt bűnökkel, és nem is harcolnak ezekkel, hanem ezekbe élnek. Ezek közül kerülnek ki a tévtanítók. A leghitelesebb tévtanítók. Ezek az emberek, azt mondja az apostol, figyeljétek meg a 6. és következő verseket, tele vannak egy ilyen missziói tűzzel. Ezek azt mondja, hogy mennek a házakba, és evangélizálnak, és tanítanak. És akarják megnyerni az embereket az Istennek, meg Jézusnak. De Pál apostol azt mondja, hogy ezek az emberek a misszióban, az evangelizációban egy cselt alkalmaznak. Azt a szót használja, egy katonai cselt alkalmaznak. Ezt a szót használja az apostol. Katonai cselfogás. Azért, hogy becserkészenek ugye embereket. Becserkészenek embereket. Térítő módszerük nem közvetlen, nem nyílt, hanem titkos, csaló és ámító. Azt mondja az apostol, hogy besurrannak, mint egy a hátsó ajtón az emberek életébe. Betolakodnak a házakba, mondja. Besurrannak a házakba. mint egy a hátsó ajtón keresztül, bemennek az emberek magán életébe, tévén keresztül, interneten keresztül, akár személyesen is, besonfordálnak oda. Azért, hogy azt mondja az apostol, hogy megfogják, fogjul ejtsék a bűnökkel terhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat. Érdekes nagyon ez a dolog, hogy miről is van itt szó. Ugye, a férfiak nincsenek otthon. Besúrannak a házba a bot csinálta misszionáriusok, a hamis evangelizátorok, akik az életük tele van bűnnel, de magukat a kereszténység hőseinek tartják. Bemennek a házakba, és próbálják megnyerni Istennek az asszonykákat. Az asszonykákat. Itt nem arról van szó, hogy valami erotikus akcióra akarják ugye megnyerni az asszonykákat, hanem arról van szó, hogy ezeket meg akarják nyerni az ő tévhiteiknek, az ő téveszméiknek ezek a evangelizátorok. Egyféle ilyen be akarják őket hálózni egy ilyen vallási eszmével tulajdonképpen, amit ők hoznak oda. És azt mondja, hogy ezek az asszonyok, akikről szó van, ezek egy ilyen gyenge asszonyok. Azt a szót használja rájuk Pál, illetve azt a Szentlélek, hogy ezek gyengécskék. Tehát olyan asszonykák, egy ilyen azt a szót a görögök használták, az ilyen gyenge, erőtlen, testileg is, lelkileg is ellenállás nem nagyon tanúsító, ilyen beteges valakikre, asszonykákra. Ezeket, mert ezek felé könnyen tudtak mozdulni ezek a tévtanítók, hogy őket behálózzák, hát elkezdték őket, hogy hát, ha meg tudnák nyerni őket az ő ügyüknek. Azt mondja, ezek az asszonykák, ezek bűnökkel terheltek, és sokféle könnyelmű, világias kívánságtól űzöttek. Bűneik terhelték őket, és a kívánságaik uralták őket. Ezek az asszonykák gyengék voltak, és nem voltak a hitben elég megtalpaltak, és könnyen befogadták ezeket az eszméket, amiket ezek a botcsinált a misszionáriusok hoztak nekik. És azt is mondja a Pál ezekről az asszonykákról, hogy ezek mindig csak tanulnak, de az igazság ismeretére soha nem jutnak el. Vagyis olyan asszonyok, akik mindent meghallgatnak az ég egy világon, de közben képtelenek az igazságról hitbe meggyőződni, és nem bírtak a bibliai igazság felől egy ilyen szilárd meggyőződéssel, egy ilyen szilárd hittel. És ezért akárki, akármit mondott nekik, mindent meghallgattak, és mindig arra mentek, amit éppen hallottak. Bármit meghallgattak, bármit elfogadtak, ha valaki újat mondott, akkor arra haraptak rá, ha valaki régit mondott, akkor arra haraptak rá, mindig annak adtak igazat, aki éppen beszélt velük. Nos, megdöbbentő azért ez, testvérek, hogy mind a mai napig bóklászik a világba egy csomó ilyen magát evangelizátornak, meg misszionáriusnak hívő ember, közben lehet az élete is tele van erkölcstelenséggel, de hogy tévtanításokat hordoz, és hamis dolgokat mond, nem biblikus dolgokat mond, az is igaz. És merre megy, nem a jól talpalt hívők felé mozdul, hanem az ilyen kiszolgáltatott, az ilyen kis gyanútlan, az ilyen kis naív lelkek felé mozdul, mert őket akarja, ugye, mert ő bennük könnyebb prédát sejt, és abba az irányba akar menni, és őket akarja megnyerni. Lehetnek ezek nők is, lehetnek férfiak is. Azt mondja az apostol, hogy ezek az emberek, ezek hasonlítanak a Jánneshez és Jámbreszhez. Ez az a két varázsló, akik Mózessel és Áronnal szembeszálltak a fáraó előtt. Emlékeztek erre a történetre talán. Nem írja a Biblia a nevüket, de valamilyen szövegben, egy régi héber szövegben szerepel a nevük, és lehet, hogy Pál biztos, hogy ismerte ezt a régi szöveget, és onnan veszi át ezt a két nevet. Lehet, hogy tényleg így hívták őket, mert egy elég régi iratban szerepelnek ezek a nevek. De mindegy, mert mit csinált ez a Jannes és Jambres, amikor jött Mózes és Áron a fáraóhoz, hogy engedjék el Izraelt, ugye akkor Isten adott nekik, hogy tegyenek csodákat a fáraó előtt, hogy a fáraó előtt nyomatékosítsák a szavukat és azt az Istent, aki küldte őket. És akkor megjelent ez a Jannes és Jambres, és elkezdték ott utánozni Mózest meg Áront. És egy darabig tudták őket utánozni a csodákba, a tíz csapásnak a csodáiba. Egy darabig el tudtak ők is menni. Úgy cselekedének a fáraó varázslói az ő titkos hatalmukkal és erejükkel, mondja ott az írás. De aztán egyszer csak ezek a komák megszégyenültek, mert egyszer csak nem bírták tovább, nem bírták a versenyt, ugye, mert Mózes és Áron mögött tényleg az Úr állt, ezek meg mindenféle sátáni erővel próbálták ugye lekoppintani az Isten csodáit, és hát egy idő után ez nem ment nekik. Azt mondja Pál apostol, hogy ezek a házakba surranó, a kereszténység látszatával bíró misszionáriusok, evangélizátorok, ezekhez a Jannes-hez meg Jambreshez hasonlóak. A fő bajuk ezeknek az embereknek az az, hogy megtagadták az igazságot. Azt mondja az apostol, ellenálltak az igazságnak. Az igazság kifejezés itt nyilván az apostoli hitet jelenti, amit az apostol hirdetett, az apostol társaival együtt. Jézusra visszament ez az igaz tudomány. Azt mondja az apostol, mi ezt elmondtuk, de ezek a komák, ezek nem törődnek ezzel, hogy mi mit mondunk. Ők mennek a maguk bölcselkedése után, és okoskodnak, és csűrik, csavarják a szót, és akarják megnyerni a gyenge asszonykákat. De a fő bajuk az, mert ez minden tévejgésnek a gyökere, hogy amit az Isten mondott az ígébe, amit Jézus mondott az ígébe, amit a Szentlélek megerősített, mi azt nem fogadjuk-e, mert mi jobban tudjuk, meg máshogy tudjuk, meg mi nem így, meg mi nem úgy. Ellenállnak az igazságnak. Hát testvérek, ez csak azért fontos elmondani ezt a dolgot, mert tévtanítók a mai világban is vannak elegen. És a kereszténység körében meg még több tévtanító van. Lépten nyomon beleütközünk testvérek emberekbe, akik magukat, én nem tudom mekkora nagy misszionáriusok, meg evangélizátornak tartják, akik jönnek az interneten, és jönnek a tévébe, és jönnek a házakba, és jönnek a könyveikkel, és az újságcikkeikkel, meg a nem tudom mivel, és mondják a zöldségeket, az ige ellenes dolgokat, összekutyulva egy kicsit a Bibliával, de mégis zöldség az egész. És élnek egy olyan életet közben, hogyha valaki ismeri őket, akkor azt mondja, hogy jaj, hát meg ne hallgassuk már, hát ez miféle életet él, milyen családi élete van ennek, vagy nyilvánvalóan pénz embere, vagy az élvezeteket hajkurásza a világba. Értitek? Egy csomó ilyen ember van. Vigyázni kell, hogy soha be ne dőljünk ezeknek az embereknek. Hamis proféták, ugye erről beszéltünk a múlt vasárnap is. Kiáradtak a világba, jönnek. És ott kell lenni, testvérek, nekünk ott kell állni, hogy Uram, egyfelől segítsél engemet, hogy én rád hallgassak mindig, és a te ne csak a formák legyenek meg, hanem a tartalom is meglegyen az én keresztjén életemben, és közben figyelem, hogy kire hallgatok. Tényleg az igazságot mondja, az igei igazságot mondja, a tiszta igei igazságot, vagy össze-vissza kutyulja az igazságot a hazugsággal. Nagyon-nagyon jó indulatú ember, nagyon kedves ember, nagyon szelíd ember, ahogy mondja Pál apostol a tévtanítókról a római levél végén, hogy szelíd beszédű, hízelkedő emberek, akik megtévesztik az ártatlan és gyanútlan embereket. Vigyázzatok testvérek, és vigyázzak én is. Azért vigasztal az apostol minket, hogy ezek az emberek sokra nem mennek. Egy darabig. Azt mondja a Timóteushoz írt levélbe az elsőben, hogy a tévtanításuk, mint a rákfekély terjed. Egy darabig van egy nagy lendületük ezeknek az embereknek, és a tanításuk sikeresnek tűnik. Hanem egyszer csak, mondja az apostol, több nem tudnak tovább menni, mert az esztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenek előtt. Egyszer csak leesik a tantusz a hívőknek, és rájönnek, ennek hittünk, erre hallgattunk, ezt támogattuk, emellé álltunk oda. Hát ezt nem kellett volna. Hát ez nem igeszerű, amit mond, meg ahogy él. Csak a látszata van meg a nagy kegyességnek, de az ereje nincs meg. Jaj! Többre nem mennek, mondja. Esztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenek előtt. Pál tehát arra buzdít minket ebbe a szakaszba, hogy figyeljünk azért, testvérek, hogy kire hallgatunk, meg kire figyelünk. Ne csak arra figyeljünk oda, hogy mi magunk a kegyességet valóban megéljük. Tehát, hogy ne csak a formák, hanem a tartalom is meglegyen. Eközben figyeljünk oda arra, hogy ki taníthat bennünket. Kire hallgatunk oda. Ki mellé állunk oda. Azt mondja az apostol Timóteusnak, és ezzel zárjuk, hát itt még nagyon sok mindent lehetne elmondani, de nem tudunk már többet erről beszélni. De olyan csodálatos, hogy mondja Pál a Timóteusnak, hogy te pedig, hát te ne ezeket az embereket hallgassad, hanem rám figyeljé, mondja neki. Hát te eddig is rám figyeltél, te követted az én tanításomat és az életmódomat, az én szenvedéseimet, az én türelmemet. Pál elmondja, hogy ő miféle ember volt tulajdonképpen, és ezt nem büszkékedésből mondja, hanem azért, mert ő egy hiteles ember volt, egy Isten által megpecsételt életű ember. A tanításai tiszták voltak, az életvitele tiszta volt, a tanításaért és a szent életért vállalt minden szenvedést, minden nyomorúságot ez az ember. És mondja Timótos, te eddig velem voltál, hát ezután is maradj mellettem, hagyd ezeket a tanítókat, beszéljenek, amit akarnak, gyere tovább azon az úton, amit tőlem is hallottál, meg amit a te anyádtól hallottál, meg amit a te nagyanyádtól hallottál. Mert őtőlük is a tiszta tanítást hallottad, és a tiszta életüket láttad. Ne kújtorogjál valami új emberek után, hanem maradjál meg ezen a régi ösvényen, amin én is jártam, meg a te anyukád is, meg a jó nagymamád is járt. Ez az út, ezzel járjál. És itt helyezi a szívére ennek a résznek a végén, hogy ennek az egész útnak, amit én is jártam, mondja az apostol, meg amit a te szüleid, nagyszülőd is járt, ez az egész út ott van a Bibliában. Hallgass az írásra. Ezután jön az a nagy rész, a harmadik rész végén, amikor azt mondja, teljes írás Istentől ihletett. És az hasznos mindenre. Timóteus, hallgass az írásra. Hallgassunk mi is, testvérek, az írásra. És akkor az életünk nem lesz ilyen meghasonlott, ilyen kettős élet. És akkor nem fognak minket a tévtanítók se bekebelezni. Hallgassunk az írásra. És az Úr békességbe és jó úton fog bennünket vezetni. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy figyelmeztetsz bennünket. Köszönjük néked, hogy rávilágítatsz arra, hogy van egy egészen torz formája a kegyességnek, a hívő életnek. Ez pedig az, amikor a forma rendben van, csak épp a tartalom az nincs rendben, szinte egyáltalán. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy szembe tudjunk nézni azzal, hogy mi van belül a szívünkbe, és mi van az életünkbe. Segíts, hogy lássuk, hogy a mi hitünk az tiszta hite, igaz hite. Lássuk, hogy a mi gondolataink, érzéseink, azok megfelelnek-e te neked. És könyörülj meg, hogyha meglátjuk a hiányosságokat, akkor ne nyugodjunk ebbe bele, ne törődjünk ebbe bele, hanem tudjuk kérni a te bocsánatodat, és tudjunk kérni téged, hogy segíts minket megváltozni. Köszönjük néked, hogy hitáltal megváltozhatunk, és a megszentelődésbe előre léphetünk. Kérünk téged, hogy segítsél bennünket, hogy ne tagadjuk meg a kegyességnek az erejét, hanem a kegyesség erejével éljük a hívő életünket. Köszönjük néked azt, hogy figyelmeztetsz arra is minket, hogy nehogy félrevezessenek a tévtanítók. Áldunk téged azért, mert te ezeket a tévtanítókat, mindegyiket ismered, és meg is fogod szégyeníteni őket, és hiába fogják neked mondani, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben tettünk-e csodákat, és nem a mi utcáinkon tanítottál le, azt fogod nekik mondani, hogy nem ismertelek benneteket soha. És köszönjük te néked azt, Urunk, hogy minket pedig oda küldesz az igéhez, amit lehet, hogy Pál és lehet a mi szüleink, vagy a nagyszüleink képviseltek. Köszönjük néked, hogy vannak emberek, akik ezt képviselik ebben a világban, és az igét képviselik, aszerint élnek. Segíts, hogy mindenkor a bizonyságtételre hallgassunk, és ne engedd, hogy abba attól bármiben is eltérjünk. Köszönjük néked, hogy a te igéd az megtart minket az igaz kegyességben, és az igazi hit útján. Segíts, hogy a te igédre hallgassunk mindenkor. Köszönjük néked, hogy így készítgetsz minket a holnapi napra, az ünnepre, a közösségre, az úrvacsora vételre. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, holnap és holnap után, ha Isten éltet bennünket, akkor Isten tiszteletet tartunk 9 órakor, és mind a két alkalommal lesz úrvacsora osztásunk is. Szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra mindenkit. A záró énekünket énekeljük a 223. éneket, 223. Énekeljük el ezt is mindegyik versével, szép ének ez is. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. 223, végig énekeljük el mind a 6 versével.